Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta, kit küldjek el, ki megy el szövetségünkben. Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj, mondta Ézsaiás. Kegyelem, érzalom és békesség adassék nékünk bőségesen a mi Úrunknak, az Úr Jézus Krisztusnak megismerésében. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 464-es dicséretünket keressük ki énekes könyvünkből. 464-es dicséretünket keressük ki énekes könyvünkből. Annak a legelső versét énekeljük fennállva. A 464-es énekünk első verse így kezdődik. Jöjj, királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom. Megkezdett dicséretünknek, a 464-es dicséretünknek a második versét énekeljük imáról leülve. A második verse így kezdődik a 464-es dicséretünknek. Véreddel, mely elkifolyt, mozd le rólam, ami folyt. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hagyjuk meg fejünket helyünkön maradva, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan komoly ez az ének, amit énekeltünk, és ami szívünk olyan gyakran nem gondolja komolyan, nem érezzük át annak a súlyát, amit kérünk az énekben, hogy királyként jöjj hozzánk. Királyként, aki mindent megmondhat, életünkben meghatározhat, akinek a mértéke, szava, parancsa az életünkben meg kell, hogy valósuljon. Énekeljük és mondjuk, hogy jöjj hozzánk királyként, szívünket megnyitjuk, de a valóságunk az, és bűnbánattal megvalljuk, hogy mi magunk vagyunk életünk királyai, nem téged ültettünk a trónra, hanem mi uralkodunk önmagunkon, mi mondjuk meg, hogy hogyan legyen életünkben, mi döntünk nélküled, és szívünket zárva tartjuk előtted. Bocsáss meg ezt a gazságot a mi részünkre, hogy mondjuk, de nem tesszük. Úgy gondoljuk, hogy így van, rendben van életünk, és még sincsen rendben. Hadd kérjünk arra, Urunk, hogy valósággá tedd, amit énekeltünk. Véreddel, amelyet éreztünk, ontottál. Mosd le minden szennyünket, bűnünket rólunk. Tisztíts meg kegyelmet sokasságából bennünket. És az, hogy a mi szívünk hálával, engedelmes élettel feleljen a te megtisztító kegyelmedre. Az, hogy a mi szívünk ajtaját kitárja te előtted, hogy oda jöjj be, Légy bennünk lakozás, készíts magadnak szállást bennünk, lakozzál mi bennünk szent lelked által, és valóban király a légy életünknek. Eléd hozzuk a gyászoló szívű testvéreinket, Urunk. Olyan nehéz a gyásznak a terhe, a fájdalma, hozzá kiáltunk, hogy vedd körül őket kegyelmeddel, szereteteddel. Ajándékozz nekik azt a békességet, vigasztalást, ami meg tudja őket tartani a gyásznak a mélységében, panaszában, fájdalmában. Légy velük a nyomorúságukban. Imádkozunk betegjeinkért, műtétesekért, Urunk, kórházban levőkért és otthon szenvedőkért. Adj nekik gyógyulást, kegyelmet, hozd őket vissza irgalmadból, amit gyülekezetünkbe. Nyisd meg szájukat hálaadásra, gyógyulásért, mindannyiunkat végig körül kegyelmeddel. Rád tekintünk, téged várunk, Istenünk. Amen. Kedves testvérek, az élő Istennek igéjét olvasom előttetek az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből, annak a 9. fejezetéből, a 10. verstől a 20. versig. Az új sorozatunk, Élethelyzetek a Bibliában, ezt folytatjuk a múlt vasárnapon Saulnak, akiből a Pál apostolt formálta Isten, a tartuszi Saulnak a megtérését néztük, tanulmányoztuk. Most ugyanannak a történetnek egy mellék szereplőjét fogjuk megvizsgálni, a damaszkuszi Anániást. Hallgassuk tehát az igét apostolok cselekedeteinek a 9. fejezetéből, a 10-től a 20. versig terjedő igerészből. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban. Anániás. Ő így válaszolt, íme itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá, kelj fel, menj el abba az utcába, melyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarduszinak neveznek, mert íme imádkozik. És látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt, Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tesz a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr, menj el, mert választott eszközöm ő, hogy nevemet népek és királyok elé vigye, és Izrael fiai elé is. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás elment és bement abba a házba, rátette kezét, és ezt mondta. Atyám fia Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy láss, és megtejtsen félekkel. És egyszerre, mintha valamiféle pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott. Azután felkelt, és megkeresztelkedett, és miután táplálékot vett magához, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten fia. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, a mai résznek az a címe, ezt a címet adtam, hogy egy engedelmesség hatása. Egy engedelmesség hatása. Különös dolog, hogy amikor olvassuk az igét, olvassuk a Bibliát odahaza, akkor megragadnak bennünk a nagyoknak a tettei. Arra mindig fel szoktunk figyelni, hogy mit tett Mózes, mit tett Illés, mit tett Jézus, de a Biblia mellék szereplői, akinek néha nevét nem tudjuk, de benne van, hogy a néptelen aprók, a kicsik mit tettek Jézusért, erre nem szoktunk annyira odafigyelni. Pedig oda kellene figyelni. Nagyon is fontos mindaz a kicsi engedelmesség, amelyet Istennek nem a nagyjai, hanem azok végeztek el, és azok szolgáltak vele, akiknek néha neve sem maradt fenn a Szentírásban. Éppen olyan fontos súlyú tehát, és éppen olyan nagyot nyoma latba az az engedelmesség, amelyet néztelenül, talán eldugva, titokban tett az ember, mind amelyet a Biblia nagyjai tettek meg a maguk helyzetében a nyilvánosság előtt. Egy autóban is nem csak a nagyobb alkatrészek a fontosak. Nem csak az a fontos, hogy a motor jó legyen, meg a kerék, meg a fék, egy aprócska csavar, vagy egy aprócska drót éppen olyan nélkülözhetetlen lehet az autó működésében, mint a nagyobb alkatrészek. Ezért figyeljünk nagyon a címre, és Anániásra, a damaszkuszi Anániásra, hogy a címe így hangzik a mai epizódunknak, hogy egy engedelmesség hatása. Pál apostol megtérésének a történetében találkozunk vele, és olyan különös, hogy többet róla nem is szól a Szentírás. Ha belegondoltok, hogy Istennek milyen különös ötletei vannak, és különös az ő kiválasztása. Jön Damaszkuszba az akkor még Tarzusi Saul, gyűlölettől átvitatva, hogy Jézusnak a tanítványait megkínozza, elfogja, börtönbe vesse, kivégeztesse, és Isten egészen megváltoztatja az ő szívének az indulatát. Megjelenik ugye nagy látomásban, beszél vele, és Saul teljesen összetörik, hogy ő a rabbi, aki teológiát végzett, aki rabbi képzőben tanult, és aki úgy vélte, hogy ő mennyire rajong az Istenért, kiderül, hogy élete útja helytelen volt, mert nem helyes ismeret szerint rajongott az Istenért. Azt üldözte, akit Isten a világ megváltására küldött. Összetörve 3 napig éppen szomjan és vakon imádkozik bűnbánattal Istenhez. Ezekben a napokban éri a megszólítatás ezt az Anániást, hogy feladatot ad neki Isten, menjen el az egyenes utcába, keresse meg Tarzusi Sault, kézrá tétellel áldja meg, adja neki vissza a látását, beszéljen vele az Úr útjáról, ő lesz az a tanítvány, aki a kezdő lökést megadja Isten választott eszközének. Nézzétek meg, hogy Anániás nem volt apostol, nem volt próféta, nem a damaszkuszi gyülekezet vezetőjét választotta ki Isten erre a feladatra, nem egy apostol küld, nem egy nagy prófétát, hanem a Biblia is így mondja, hogy ő csak egy tanítvány volt. Kiválaszt valakit, aki talán a világ szemében senki sem volt. Istennek mindig különösek a választásai, de hadd mondjam el nektek, hogy Isten sohasem téved a kiválasztásában. Isten nem téved. Hudson Taylornak, Kína misszionáriusának volt ez a mondás, hogy Isten sohasem követel hibát. Isten nem van kudarcot. Ezt mindig tanuljuk meg, és legyen a szemünk előtt, és ezzel a hittel kell előre haladni bármiért bennünket, hogy Isten nem követel hibát. És Isten soha nem van kudarcot. Ő csak egy tanítvány volt, de Istennek a választása ő rá esett. Tette Istennek, hogy a gyülekezetben talán egy egyszerű tanítvány válasszon ki arra, hogy egy hatalmas eszközének az életében egy bizonyos ponton az engedelmessége, óriási hatást váltson ki. Aztán nézzétek Anániásnak a reakcióját. Annyiszor láttam már ilyet, és a magam életében is emlékszem, hogy mennyi akadálya tud lenni még az apró engedelmességeinek is. Mennyi akadálya tud lenni egy engedelmességnek. Anániásnak a reakcióiból is kiderül, hogy úgy szeretne vitakozni. Az első gondolat, hogy miért pont én? Ha elolvassátok az Úr szolgáinak az elhívásait, Mózestől kezdve, mind elmondta, hogy Uram, hát én ugye alkalmatlan vagyok, de mást azt küldnek. Ez van az emberben. Uram, hát miért én? Nekem kell menni. Nekem kell engedelmeskedni. Hát majd más. Küldj más. Más biztos jobban tudja, alkalmasabb. Én hát nem. Szép dolog az alázat. De alázatból nem lehet visszautasítani Isten elhívását, és alázatból soha nem lehet visszautasítani Istentől a ránk bízott feladatot. A másik, ami van Anániás gondolkodásában, hogy pont ezt a feladatot. Ugye bennünk is sokszor van, hogy Uram, annyi mindent megtennék, de azt, amihez nem fűlik a fogam, ami nem tetszik a szívemnek, hát miért azt tegyek? Isten pont azért akarja azt az engedelmességet tőled, ami nem tetszik neked, amihez nem fűlik a fogad, azt kell neked megtenni. Isten nem téved a választásában, és nem téved a feladat adásában sem. Soha ne felejtsük el. Anániás kicsinynek tartja magát a feladathoz, pedig Isten nem kér tőle nagy dolgot. Menj el az egyenes utcába, keresd meg a Tarzusi Sault, tedd rá kezedet, hogy lásson. Ő imádkozik. Aztán nézzétek meg a körülmények ellentmondását. Olyan sokszor itt belekapaszkodunk a körülmények ellentmondásába, hogy ne kelljen engedelmeskedni Istennek. Más mondanak a körülmények. egyből élünk a helyzettel, hogy Uram, akkor nem engedelmeskedem, mert hát a körülmények. Nem hivatkozhat Isten előtt a körülmények. Te az engedelmesség ösvényére vagy elhívva, akkor neked engedelmeskedni kell Istennek. Azt mondja Anániás az Úrnak, olyan kicsit humoros ez a helyzet, a maga komolysága mellett olyan komikus is, hogy Anániás, a horcán ember informálja a mennyet, hogy hát Uram, hát tudod, hogy mit kértél? Hát én azt hallottam ám erről az emberről, mert hallottam róla, hogy ez gonosz, ez gyilkos, a te néped ellen sokat vétesz, hát nem tudsz róla. Olyan különös, ahogy informálja a mennyet, mint hogy Isten nem tudna sokkal többet Saulról, a terveiről, a majdani pálapostól, drága gyümölcseiről és jövőjéről, és a kicsiny Anániásra kell a körülményekről felvilágosítani a Istent, hogy hát Uram, azért nézzél már szét, hogy mi hogyan van. Ami szívünk kevéssége, hogy nem bízunk Istenben. A körülményekre jobban hallgatunk, mint Istennek a szavára. Hogy van ez a te engedelmességeddel? A körülmények lebeszélnek az engedelmességről. Ha kényelmetlen az engedelmesség, akkor jaj, bocsánat, Uram, de már nem megy. Vagy hogyan van? Ne figyelj a körülmények ellentmondására. Haladj előre a hit útján, és haladj előre az engedelmesség útján. Neked akkor is Isten parancsaira kell nézned, ha az egész világ más irányba megy. Ha mindenki más mond, és mindenki másot csinálja. A Bibliában kevés olyan személy van, aki csak Isten igéjét nézte. A honfoglalásról ott van Kálév, Józsuénak a barátja. Ez a vitéz férfiú olyan kitűnik avval a hitével, hogy bár ott vannak még a kánaaniták az ígéret földjén, de olyan csodálatos hitvallással mondja, hogy menjünk fel a hegyvidékre, foglaljuk el azt, mert Isten nekünk adta, nekünk ígérte. Nem azt néz, hogy egy sokkal erősebb hadsereg még bitorolja azt a földet, amelyet Isten nekik ígért. A hite nem a körülményekre néz, hogy jaj, hát ezt nem tudjuk megcsinálni. Csak Isten szavára néz. Az engedelmes élet és az engedelmes szív nem a körülményekre néz, nem keres kifogást, nem mentegetőzik, hanem Isten szavára néz, és erőt kér az engedelmességet. Te se informáld a mennyet. És ne akard Istennél jobban tudni, hogy mit, hogyan kéne neki gondolni és a feladatokat kiosztani. Isten olyan türelmes aztán ehhez a damaszkuszi Anániáshoz. Újra szólítja, beszél vele, hogy menj el, mert választott eszközömet, hogy nevemet népek és királyok elé vigye, és meg fogom neki mutatni, mennyit kell szenvedni az ő nevemért. Megnyugtatja Anániást. Elmondja a jövőt, a tervét. Beavatja Anániás Isten abba, amit még senki nem lát, és senki nem tud. Ezt annyira nem tudta senki, hogy amikor ez a megtért Saulus elmegy Jeruzsálembe, innen a damaszkuszi bizonyságtétele után, először az apostolok is félnek tőle, senki nem mer hozzá csatlakozni, mert nem is hiszik el, hogy tanítvány. Egyedül Barnabás apostol veszi maga mellé, és viszi el a többi apostolhoz, és mondja el, hogy őt Isten kiválasztott. Megmentette, megjelen neki, megtért emberről az egész szíve Jézusének. Istennek olyan nagy a türelme az Anániásokat. Újból szól, és megerősíti a feladatot, az elhívást, a küldést. Menj el, nyugodtan, én küldelek, mert választott eszközön. És felmerül bennem a kérdés, hogy nekünk hányszor kell Istennek elmondania, amit meg kéne tennem. Anániasnak kétszer kellett. De ez elég volt. És ment, és engedelmeskedett. Neked hányszor kell Istennek elmondania, hogy ne káromkodj, hogy így tiszta életet, hogy kerüld a parátosságot. Hányszor kell Istennek elmondani, ne hazudj, hogy így becsületesen, vigyázz a szívedre, életedre, mennyi mindent hányszor kell Istennek elmondania. Isten nem néz, nem teszed, nem vigyázol, nem cselekszed. Tudjátok, hogyha és ezt minden Anániásnak mondom itt ajkán is. Ha te nem mész, Isten talál meg mást. Aki megy, cselekszik, de téged vétek fog terhelni, amiatt, hogy te nem mentél. Még egyszer elmondom. Ha te nem mész, Isten találni fog majd mást, aki megteszi, aki megy és cselekszik engedelmesen Isten akaratát, de téged vétek fog terhelni, amiért nem engedelmeskedtél ő neki. Isten országában nincsenek kisnek nagy dolgok, Isten országában engedelmesség, meg engedetlenség van. Vagy-vagy, melyik oldalon állunk? Melyik úton járunk? Az engedelmesség útján, vagy az engedetlenség ösvényén? Az volt a címünk, hogy egy engedelmesség hatása. Olyan csodálatos ennek a látszólag apró engedelmességnek, amit Anániás megcselekedett. Elment, megáldotta kézrátétellel Sault, beszélgetett vele, talán egy órát, két órát. Mekkora hatása lett ennek az engedelmességnek. És tudjátok, minden engedelmességnek óriási hatása van. Van, még ha nem is hiszed. A legkisebb engedelmességnek is óriási hatása tud lenni. Engedelmességnek, amely megrendítheti a világot. És hadd mondjam el nektek, hogy minden engedelmességet így vegyetek, és ilyen súlyú legyen az életetekben, hogy ez megrendítheti a világot, még ha nem is látod. Nézzétek meg Anániás engedelmességét, elment, megáldotta Sault, beszélt vele, útba igazította, elmondta mindazt a tanítást, amit ő már megértett egyszerű tanítványként a damaszkuszi gyülekezetben, és avval a bizonságtétellel ment Sault, és ahogy ugye azt írja a Biblia, hogy táplálékot tett magához a három napi éhezés, szomjazás után erőre kapott, kiállt Damaszkuszban, és azonnal hirdette és bizonságot tett róla, hogy Jézus az Isten fia. Meg is akarták ölni utána nem sokkal. Egy engedelmesség hatása. Egy kicsi engedelmesség, amely áldást hozott Sault életébe, Pállá lett, és Pál engedelmességének mekkora gyümölcse lett. Többet fáradozott az egy apostol, mint az összes többi apostol együttvéve. Az az egy állítólag apró, beteges emberke volt Pál apostol szembetegséggel, az az egy apró, erőtlen emberke többet fáradozott, és több gyülekezetet alapított, mint bárki más a világban. Több áldást adott Isten rajta keresztül. Kontinenseket vándorolt be, gyalog. És minden településen gyülekezetek születtek az ige hirdetése nyomán. Életek támadtak fel a halálból az életre, mert megtalálták Jézust, és aki Jézust megtalálja, átment a halálból az életre, így mondja a Biblia. Vajon a te engedelmességed is meg tudja rendíteni a világot? Meg tudja rendíteni a világot a te engedelmességed? És hiszed-e, gondolod-e azt, hogy amikor te valamiben engedsz Istennek, annak hatása van. Hatása van annak, hogy egy családban megváltozik egy káromkodó élet, és oda fog a többi káromkodó családnak figyelni, hogy te miért változtál meg? Amikor egy alkoholista megtér, arra fölfigyelnek. Volt egy amerikai gyülekezet, ahol megtért egy alkoholista, és a gyülekezetben a legnagyobb, leghűségesebb szolgáló lett. Minden, még az alja munkákat is megcsinálta, a gyülekezeti ház WC-jének a putolását is örömmel mindig elvállalta. És elkezdtek jönni a többi alkoholisták a kocsmákból a gyülekezetbe, hogy mi olyanok szeretnénk lenni, mint az az ember. Aki az előtt közénk tartozott, de most nem olyan, mint mi. Minden engedelmességnek hatása van. És legyen olyan hatása a te engedelmességednek, hogy rendítse meg a világot, a környezetedet. Döbbenjenek bele, hogy te másot csinálod. Néha látni olyan parázna családot, ahol az egész család egyetlen ágában nincs egy tiszta kapcsolat. Csak bűn, szenny, szégyen, tisztátalanság és paráznaság. És amikor egy szem embert megment Isten egy ilyen családban. És egy szem ember elkezd tisztán élni és világítani. Mekkora hatása lesz annak? Hát legyen ilyen hatása a te életednek. a tisztaságban, a gyermeknevelésben, a becsületességben, a felebaráti szeretetben. Egyszer egy kínai hívő asszonyhoz éjszaka betört egy nagyon éhes rabló. Fölébredt az asszony, és látta, hogy borzasztóan éhes a betörő. Egy gyakorlati keresztény hitével kiment a konyhába, és vacsorát készített. És annyira elszégyelte magát a rabló, hogy ő, aki betör, aki lop, aki tönkretesz, aki rabol, ő szeretetet és befogadást kap, meghallgatta az asszony bizonyságtételét is. Miért teszi ezt? Ki érteti ezt? Tudsz-e Jézusért engedelmeskedni? Nem magadért, nem a családtagjaidért, Jézusért. Isten dicsőségéért. Milyen az egy gyakorlati hited? Meddig terjed az engedelmességet? A körülmények befolyásolásáig? Vagy úgy könnyen le tudod tenni, hogy ez most nem megy, ezért nem megy, azért nem megy, és Isten mértéke mindig ugye sudba van dobva. Hát ne dob sudba. Dob sudba a világ mértékét, dob sudba az engedetlenségedet. Gondolj arra, hogy hát ha a te engedelmességet fogja megrendíteni a világot, Anániás soha nem gondolta volna, hogy kivel beszél ő, akkor és milyen csodálatos az a szeretet, amely rábízatott, útnak indítani a legnagyobb apostolt. A történettel fejezem be. Volt egyszer egy konferencián egy idős hívő asszony, aki gyermekmunkát is végzett sokat fiatalon, és mindig azért imádkozott, hogy Uram, legalább egy lelket hadd tudjak hozzád vezetni. És elment úgy a hívő élete, hogy úgy látta, hogy ő senkit nem vezetett az Úrhoz. És azon a konferencián a bizonyság tevők között ott volt egy fiatal lelki pásztor, aki fölállt, és elmondta, hogy 30 évvel azelőtt abban és abban a gyülekezetben ő hallott egy gyermekmunkástól egy szolgálatot, egy ige szolgálatot, és gyermekként azt hogyan megragadta, hogy az vezette őt Isten útjára, Jézushoz, a hit útjára. Később ugyanaz a szolgálat volt, ami őt arra buzdította, hogy legyen ige hirdetővé. És az asszony sírva fölállt, mert felismert, hogy én vagyok az az asszony. És bizonyságot tett ott a közönségből felállt idős asszony, hogy az egész életében azért imádkozott, hogy egy életet hadd tudjon Jézushoz vezetni. És ő azt gondolta, hogy nem sikerült. És most idősen azt látja meg, hogy egy életet Isten az ő szolgálata nyomán mentett meg, de az az élet az olyan elhívást kapott, hogy rajta keresztül százat ismerhetik meg Jézust. Egy szem engedelmesség hatása millió gyümölcsöket is teremt. Megrendítheti a világot. Van-e neked engedelmes életed? Meghallod-e Isten hozzád szóló hívását, parancsait, törvényét, veled való terveit, és engedte annak. Engedj neki, és meglátod az áldást. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk azért, Úr Jézus, hogy te soha nem tévedsz a kiválasztásban, nem tévedsz a feladat adásában, nem követsz el hibát, és nem vallasz kudarcot. Köszönjük neked, Urunk, hogy valóban csodálatos Isten vagy. Akinek a tervei sokszor láthatatlanok, de ha bizalommal figyelünk szavadra, tetteidre, velünk való cselekedeteidre, akkor szép lassan megláthatjuk azok kibontakozását, gyümölcseit, áldásait, sokszor búvó patakjait, amelyek napvilágra jönnek, folyóvá duzzadnak, láthatóvá válnak. Bocsáss meg, hogy csak a nagy dolgok engedelmessége szokott bennünket megragadni. Olyan gyakran nincs fegyelem az életünkben, és az apró dolgoknak nem tulajdonítunk jelentőséget. Nem figyelünk az apróságokra, amiben ugyanolyan engedelmességet követhetünk el. Bocsáss meg ezt nekem. Adj nekünk engedelmes szívet. Adj olyan szívet, amely nem kifogásokat keres, nem az akadályokat keresi és a körülmények ellenmondását, hogy kimentse magát az engedelmességből, hanem csak szabadra néz, mint Káléb, csak ígéreteid és igéd, amely szem előtt van. És akkor is cselekszi akaratodat, hogyha az egész világ máshogy gondolja, ha gúny éri és üldözés éri érte. Bocsáss meg, hogy annyi mindent sokszor kellett már nekünk elmondanod, és mégsem tettük. Bocsáss meg engedetlenségeinket. Bocsáss meg hűtlenségeinket. Bocsáss meg mulasztásainkat. Könyörülj rajtunk. Hadd legyen, Urunk, engedelmes életünk. Hadd szeressünk téged engedelmes szívvel és élettel. És hadd legyen a mi engedelmességeinknek is olyan hatása, amely megrendíti a világot. Áldj meg ezzel. Hitesszük kezedbe, és imádkozunk a gyászoló szívű testvéreinkért. Könyörülj rajtuk. A gyásznak a terhét vedd a válladra, Urunk, és vigasztald őket a mélységben. Állj a betegjeink mellé, adj nekik erőt, felgyógyulást, felépülést. Hozd haza a kórházban levőket, áldások helyességével támogasd mindannyiunkat. Légy az árvákkal, özvegyekkel, segítsd meg a nyomorultakat, emeld föl a szenvedőket. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat, és köszönjük, hogy örökké való szeretettel szeret minket. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Jézus Krisztus mondja, nem ti választottatok ki engemet, hanem én választottalak ki, és én rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 345-ös énekünknek, az első három verse, 345-ös énekünk első három versét énekeljük. 345-ös énekünket keressük ki énekeskönyvünkből, az első három versét énekeljük. Ím nagy Isten most előtted szívem kitárom.